van egy érdekes kis könyv, aminek az a címe, hogy minden, ami fontos, azt már az óvodában megtanultam. És azt hiszem, hogy most egy olyan ige szakaszról fogunk beszélni, amit, hogyha valaki hívő családban nőtt fel, akkor már az óvodában régen megtanult. És ha azt kérdezzük, hogy mi az új szövetségnek a legismertebb igéje, mi az, amit szinte minden hívő gyerek tud, minden hívő felnőtt tud, azon nagyon kevés igék közé tartozik, aminek az ige helyét is üzenbiztosan tudom, mert elég sok dolgot tudok fejből, de nagyon keveset tudok, hogy hol van. Tehát nekem a konkordancia az egy nagyon fontos dolog, hogyha valamit meg akarok találni. Ez az ige hely, amiről most beszélni fogunk, úgy is hívják, hogy az Arany Evangélium, összefoglalja az evangéliumnak a lényegét. Amit mi megtanultunk az óvodában, az így hangzik, egy kicsit többről fogok még beszélni, mert úgy szerette az Isten a világot, az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon érdekes, hogy megfigyeljük azokat az aranymondásokat, amiket tanultunk az óvodában vagy a kisiskolában, az azért egy nagyon érdekes dolog, mert azt nagyon, nagyon nagy gonddal válogatták össze. Tehát nem véletlen, hogy ez az az ige szakasz, amit minden kisgyereknek megtanítanak, mert valóban összefoglalja az evangéliumot. Ha egyetlen mondatban össze akarjuk foglalni, hogy miről szól az evangélium, akkor ez pont alkalmas rá. És nagyon egyszerű ez az üzenet, mindenki számára érthető. Viszont nagyon érdekes, hogy egy igen izgalmas és igen érdekes dinamikával rendelkező párbeszédben hangzik ez el. Bence így biztatott titeket, hogy olvassátok is az igét. Én is biztatlak titeket, hogy olvassátok el a János evangéliumának a harmadik részét, mert eleve ez egy rettenetesen izgalmas beszélgetés, és egyáltalán, hogy létrejött, az nagyon furcsa. Ugyanis az Úr Jézus és Nikodémus között folyik ez a beszélgetés, és az Úr Jézus működésének az elején. Ez az a nagyon furcsa benne, hogy Nikodémus egy idős ember volt. Ráadásul egy tekintélyes idős ember volt. Egy Izrael egy vezetője. És odament egy olyan emberhez, aki csak 30 éves, és még furcsa dolgokat mond, és elkezdett tőle kérdezni. Most képzeljétek el azt, aki egy nagyon tekintélyes ember, akinek a szavára hallgatnak, aki a megmondó ember. És egyszer csak elmegy egy fiatal emberhez, és kérdez tőle. Nagyon, nagyon izgalmas. Szerintem ez a Nikodémus, ez egy nagyon, nagyon okos és nagyon, nagyon, nagyon érdekes ember volt. És az Úr Jézus mondott neki borzasztó nehéz dolgokat. Azzal kezdi, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Képzeljétek el, elmegy egy tanító, és azt mondja, hogy hát itt most van valaki, aki nagyon jó dolgokat mond Istenről, és akkor mond neki egy tökéletesen érthetetlen, és látszólag tökéletesen értelmetlen dolgot. Szegény Nikodémus félre is értette rögtön, megkérdezte, hogy hogyan születhetek meg, mikor egyszer öreg vagyok, hát most visszamehetek az anyám méhében, vagy most mi a fene van? És Jézus elkezd neki magyarázni, és láthatóan nem érti. És akkor elhangzik ez a dolog. Ez az egyetlen mondat, amit mi most az óvodásoknak mondunk. Nem érdekes? Az Úr Jézus Nikodémusnak kellett, hogy mondja azt, hogy egészen óvodások által érthető szintre levisszük azt, hogy mi is az üdvösség. Hogyan is lehet üdvözülni. És láthatóan Nikodémus megértette ezt a mondatot, vagy legalábbis nem akadékoskodott tovább. Tehát ezt lehet rajta látni. Egy kicsit most még tovább is fogom olvasni ezt az ige szakaszt, mert ennyit megtanultunk fejből. De nagyon érdekes, hogy ez van tovább is, és a keményebb része egy kicsit tovább van. Tehát, hogy ez nagyon egyszerűen érthető. A hogyanja az még nincsen benne. Ebben benne van az, hogy hát Isten elküldte a fiát, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. És hogy ne veszene el, de hogy miért veszne el valaki, hát most mi vagyok én most? Százas, aki kiesik az ember zsebéből, vagy hogyan veszett el az ember? Hogy miért van valaki elveszve egyáltalán, vagy el is lehet veszni? Érdekes, hogy az emberek úgy általában azt gondolják, hogy hát én alapvetően megvagyok, tehát én tudom, hogy hol vagyok, megkérdezik tőlem, hogy vagy, akkor általában azt mondom, hogy hát megvagyok. Pedig az a helyzet, hogy alapvetően nem ez az embernek az alapállapota. Akkor most tovább is olvasom ezt az ige szakaszt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben ne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisző benne, az nem jut az ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világra, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. És aztán itt még van egy kis magyarázat az ítéletről, ezt nem olvasom föl, mert ugyan nagyon érdekes, és mondom, hogy olvassátok el, csak nincs rá időnk kifejteni. És a 36. vers is hozzátartozik ez a gondolatmenethez, összefoglalja azt, amit előtte Jézus mondott, csak nem olvastam el, csak hogy kíváncsivá tegyélek titeket. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Azért nagyon érdekes ez a két vers, amit a végén felolvastam, mert valamit beszél az emberek állapotáról. Tehát azt mondja, hogy alapvetően az embereken Isten haragja van. Tehát nem arról van szó, hogy Isten úgy semleges az emberekkel kapcsolatban. Hát ha azt mondja, hogy aki nem hisz, azon rajta marad Isten haragja, akkor az azt jelenti, hogy rajta van. És a 18. versben is azt mondja, hogy aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A Károli ezt egy kicsit máshogy fogalmazza. Azok, akik Károlyt olvasnak, azok számára sokkal plasztikusabb az, hogy úgy fogalmaz, hogy aki nem hisz benne, az immár elkárhozott. És úgy fogalmaz, hogy Károli úgy fogalmaz, hogy nem megy az ítéletre, azaz nem megy a kárhozatra. A új fordítás már szerintem helyesebben az ítéletet írja. Tehát nem megy az ítéletre, hanem ítélet alatt van. Viszont a Károlynak a megfogalmazásában benne van az, hogy mi is az ítélet. Tehát, hogy ez nem nagyon pozitív ítélet. Tehát, ha valakinek azt mondják, hogy nem megy a bíróságra, akkor ott még föl is menthetik. De amikor azt mondja Károly, hogy nem megy a kárhozatra, aki pedig nem hitt benne, immár elkárhozott. Már elkárhozott. Megvan írva az ítélet. És lehet tudni, hogy mi az ítélet. Nem nagyon bizonytalan ez a helyzet. De van könnyen lehetőség. Csak hinni kell. Mert azt mondja, hogy aki hisző benne, az nem megy az ítéletre. Tehát még csak meg se vizsgálják, hogy bűnöse. Nagyon különös. A istentisztelet címében az van, hogy miért nehéz üdvözülni, ha könnyű. Hát itt le van írva, hogy rettentő könnyű. Hinni kell Jézus Krisztusban, és kész. Ennyi az egész. Mert akkor már az ítéletre sem megy. Még csak meg se vizsgálják a kérdést. Kész. Akkor csak ennyi. Tehát az új szövetség egy nagyon könnyű módszert ad arra, hogy hogyan lehet üdvözülni. Viszont a tapasztalat más. És mindig, amikor a tapasztalat ellentmond az elmélettel, akkor azt érdemes megvizsgálni. A tapasztalat a következő, az ember egy kicsit utána néz a számoknak, akkor kiderül, hogy ezt nem nagyon fogadják el az emberek. Volt egy 2018-as felmérés Magyarországon, Nagyon érdekesek a számok. Az emberek 79%-a azt mondta magáról, hogy vallásos. Viszont, persze a kutatók ilyenkor szkeptikusak egy kicsit, visszakérdeztek, és föltették azt a kérdést, hogy szerinted fontos a vallás? Erre csak a 14% válaszolta azt, hogy igen. A maradék számára az, hogy hát vallásos vagyok, de ez rohadtul nem fontos. Aztán megkérdezték tőlük, hogy és a gyakorlatra is kíváncsiak ezek a kutatók, megkérdezték, hogy hát hányan vannak azok, akik havonta legalább egyszer ellátogatnak egy templomba, vagy valami közösségbe. Ez 17%. Ez a 79-hez képest nagyon kicsi. Meglepő egyébként, hogy a 14% mondta az, hogy fontos, de 17% azért elmegy a templomba. Tehát van 3%, aki szerint ez nem fontos, de azért elmegy. Valószínűleg ők azt tartották fontosnak, hogy lássák őket a templomba. De ennél van egy sokkal meglepőbb szám még. Ez egy későbbi felmérés, vagy nem, korábbi 14-es, ahol azt is megkérdezték ettől a 76%-nyi magát kereszténynek mondottól, hogy hányan hisznek Istenben? 56% hisz Istenben. Tehát a keresztények, akik kereszténynek vallják magukat, kétharmaduk még azt sem hiszi el, hogy Isten létezik. Vagy nem, egyharmaduk, nem két, a kétharmaduk elhiszi. Nagyon érdekes ez a szám. Aztán lett egy fiatalok közötti felmérés. Az nagyon meglepő, hogy a fiatalok között mi a helyzet. Ott nem azt kérdezték meg, hogy havonta eljár-e templomban, hanem hetente eljár-e. 3%. Legalább 16% mondjuk imádkozik. Ez kicsit azt jelenti, hogy 70% soha nem megy el templomba a fiatalok közül. Ez kicsit azt jelenti, hogy ha már 16% imádkozik, de csak 3% megy el templomba hetente, akkor ez a kereszténységét egy kicsit csődöt mondott, nem? Az emberek keresik Istent, mert imádkoznak, de nem mennek el egy közösségbe. Valahogy ez az üzenet, hogy nagyon könnyű üdvözülni, ez nem megy át. A fiatalok 70%-a soha nem megy el egy Isten tiszteletre. Nem tartják fontosnak. De miért? Hogy lehet az, hogy az embereknek van egy rettentő egyszerű üzenet, látható óvodások is megértik, és akkor az emberek nagy részét ez nem érdekli. Vagy nem érdekli, vagy meg se hallja, vagy ilyesmi. Próbáljuk meg egy kicsit boncolni ezt a helyzetet. Mert ez is egy nagyon érdekes helyzet. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy miért is nem érdekli az embereket ez az üzenet, érdemes egy kicsit még azt is boncolni, hogy mi ez az üzenet. Mert ez nekünk nagyon fontos, akik itt vagyunk, hogy mi is az üdvösség. És mi a lényeg? Főleg azért, mert hogyha azokkal az emberekkel meg akarjuk értetni, akik ezt nem értik meg, akkor elsősorban nekünk kell érteni. Nem tudom, volt-e olyan tanárotok, aki nem értette azt, amit tanít? Nekem volt, rüheltük. Tehát nem sokat tanultam tőle. Tehát mi nekünk hívőknek értenünk kell azt, amit el akarunk magyarázni a kis értetlen embereknek. Most nézzük tehát, hogy mi ez az üdvösség, és miért van rá egyáltalán szükség. Mert hát ugye, ha valamire nincs szükség, azt nem érdemes meghallgatni, nem? A Római Levél 3. részében, a 10-től 12. versig, ezt írja Pál. Na. Amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. És aztán még részletezi is, hogy miért. Úgy tűnik, hogy az a diagnózis az emberiségre nézve, hogy ez egy alapvetően megromlott társaság. És hogyha megnézzük a teremtés történetet, az is valami ilyesmit mond, ott a teljes reprezentációja szerepel az emberiségnek, ketten vannak, és képviselnek minket, és ahogy ők képviselnek minket, az szerintem elég jól megfelel annak, amilyenek mi vagyunk. Tehát, hogy a lehető legjobb körülmények között él az ember, nekem nagyon tetszik, amikor azt írja a teremtés történet, hogy miután bűnbe estek az emberek, akkor megjelent Isten hűvös alkonyatkor a kertben, mert olyankor szokott beszélgetni az emberrel. Most képzeljétek el, milyen lehetőség ez. Minden este, amikor olyan kellemes az idő, akkor egy szép kert fái között lehet sétálni Istennel, és meg lehet tőle kérdezni bármit. Ez szerintem a lehető legjobb dolog. Ami csak eszedbe jutott napközben, azt meg lehet kérdezni attól, aki ezt legjobban tudja. Semmi kétség, nincsen ilyesmi. És ezek után az emberek azt mondják, hogy hát, ez nem elég. Én akarom tudni, mi a jó és mi a rossz. Ja, mindenhonnan lehet enni, az lehet, de onnan, hát az azt jelenti, hogy a jó és gonosz tudásának a fája. Én akarom tudni, mi a jó és mi a rossz. Én nem akarok Istennel beszélgetni esténként. És akkor elindultunk ezen az úton. És azóta ezen az úton jár az emberiség. És az a helyzet, hogy ennek az útnak aztán vannak következményei. Vannak következményei, például az, hogy az ember ki lett zsúpolva az Édenből. És odaállt egy angyal, és védte az Édenkertet, hogy ne jöjjön vissza az ember. És Isten azt mondta, hogy hát eddig magától termett neked a föld, mostantól ne teremjen neked. Tehát mindenféle ilyen kellemetlen következményei vannak. Érdekes, hogy amikor az ember mondjuk megy a réten, és akkor a bogáncs beleakad a lábába, akkor nem arra gondol, hogy na fene, ez is a bűnbeesés következménye. Tehát ennek következménye van. Kicsit tovább olvasjuk a Római Levél 3. fejezetét, a 19.-20. versben. Kifejezetten a zsidóknak szól Pál, mivel hogy ők ismerték a törvényt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt lévőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hanem a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A Károly egy kicsit durvábban fogalmaz, és ezért az nekem meglehetősen tetszik. A törvénnyel kapcsolatban azt mondja, hogy hogy mindenki a törvény, megnézem szó szerint, mert annyira jó, inkább nem akarom rosszul idézni. A 19. vers, igen. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik törvény alatt vannak, és most itt jön a klasszikus megfogalmazás, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Senki nem mondja azt, hogy ő aztán nem esik Isten ítélete alá. Erre van a törvény. Gondoljunk bele, ott van a törvény, ott akár csak a 10 parancsolat, ami egy nagyon picike összefoglalása a törvénynek. Hát már azt se tudjuk betartani. Érdekes, nekem volt egy osztálytársam, vagy egy évfolyamtársam az egyetemen, ő azt mondta, hogy hát ő pedig betartotta a 10 parancsolatot. Nem hisz Istenben, de a 10 parancsolatot betartja. Csak az elsőt nem, az Úr a te Istened, őt imád, és csak neki szolgálj. Tehát végeredményben pont az elsőt nem sikerült. Most az ember egyszerűen nem képes megtartani Isten törvényét, ezért fogja be a száját, és vegye tudomásul, hogy Isten őt elítéli. És tulajdonképpen erről ezt mondja Pál, egyik fordításban kicsit finomabban, másik fordításban nagyon durván és keményen. Tehát tulajdonképpen tudomásul kell vennünk azt a helyzetet, hogy minden ember úgy születik, hogy Istentől el van szakadva, az Édenen kívül élünk, és tulajdonképpen már megszületett az ítélet. Minden ember ítélet alatt van. Van egy nagyon... Magyarországon ugye nincsen halálos ítélet, ezért ma nincs olyan, aki a halálos ítéletének a végrehajtására vár. Az Egyesült Államokban van halálos ítélet, és a gyakorlat az, hogyha valakit halálra ítélnek, akkor azt nem az ítélet hirdetés után azonnal végzik ki, hanem szépen bezsúppolják egy börtönbe, és akkor ott várja az ítéletének a végrehajtását. Ugye egymás mellett várják a halálra ítéltek a halál soron. Érdekes, hogy csak akkor tudja meg, hogy ki fogják végezni, azon a hajnalon, amikor kivégzik. Nem egy kellemes élet. De tulajdonképpen minden ember itt a Földön a megváltás hiányában a halál soron él. Ki van hirdetve a halálos ítélet, és akkor tudjuk, akkor lesz végrehajtva, amikor meghalunk. Tehát ha valaki nem menekül meg, akkor az tulajdonképpen üldögél egy börtönben, és nincs más lehetősége, mint várni a kegyelemre. Az Egyesült Államokban is létezik ez az intézmény, ott a kormányzók tudnak kegyelmet adni a halálra ítéltnek, és általában nagy húzavona szokott kezdődni, mert amikor megtudják, hogy ki fogják végezni az illetőt, akkor ügyvédjei gyorsan elrohannak a kormányzóhoz, és próbálnak kegyelmet szerezni neki. És hát van olyan, hogy az illetőt elviszik kivégezni, aztán visszaviszik, mert kegyelmet kapott. Tulajdonképpen ez az, amiben mi is reménykedhetünk, hogy egyszer csak kegyelmet kapunk. Tehát az üdvösség az nem más, mint kegyelem. Maga a szó, az magyarul az, hogy üdvös, az valami nagyon pozitív jelentéstartalma, ami nem is baj. Csak nincsen benne feltétlenül, vagy azt a jelentéstartalmát már kezdi elveszíteni, hogy ez valami nagyon rossztól való megszabadulás. Tehát, hogyha azt mondják valakinek, hogy üdvös lenne, egy kicsit arrébb állnád, akkor nem megy neki majd az autódnak a másik autó, akkor hát persze ez valami rossztól való megszabadulás, de azért nem érzi úgy az ember, hogy valami rettenetestől szabadul meg. Tehát ez nem egy nagyon súlyos kifejezés. A jelentés tartalma latinból vagy görögből megszabadulás, megmenekülés, vagy kiszabadulás. Csapdából való megszabadulás, például egy ilyen zárt helyről való megszabadulás, az az üdvösség. Ez a salvation, a megmentés. És tehát tulajdonképpen ez az egész folyamat, az üdvösség, az alapvetően egy nagyon rosszból való kiszabadulást jelenti. Az Isten akaratából való, az Isten ítéletéből való megszabadulást jelenti. A János evangélium, amit néztünk, ugye a János evangéliumának a harmadik része, ezt mondja el. A 17. része, 17. vers az a lehetőségről beszél, és végül a 18. vers az a módszerről, tehát hogy úgy lehet megmenekülni, hogy mindjárt fel is olvasom a 18. verset. Aki hisz ő benne, nem jut az ítéletre, aki pedig nem hisz, már az ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Hogy egyszerűen hinni kell. Persze ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mit kell hinni. Mert nem minden hit üdvözítő hit. Ez egy érdekes posztmodern elképzelés, hogy minden hit egyformán jó. Hát ez nem egészen így van. Vannak olyan hitek, amik nagyon rosszak. Erre példaként szokták felhozni azt, hogy attól, mert valaki nem hisz a gravitációban, és kiugrik az ablakon, attól meghal. Akkor is, ha nagyon erősen nem hisz a gravitációban. Még akkor is, ha teljes szívéből nem hisz abban. Ha hangosan megtagadja, akkor sem. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem megbízható hinni. Másokban meg megbízható hinni. Nagyon érdekes, hogy a kereszténység az nem módszer tanít. Mert nem azt mondja, hogy ha valaki hisz abban, hogy ha ezt és ezt és ezt megcsinálja, akkor majd jó lesz, hanem azt mondja, hogy ha valaki hisz ő benne. És tulajdonképpen egy személyről van szó, hogy Jézus Krisztus a megváltó, Jézus az, akinek az áldozata elegendő, és ebben az egészben hisz az, aki hisz ő benne. És nem próbálkozik máshogy. Ugye az, aki hisz abban az emberben, aki tartja a kötelet, az fölmer mászni a sziklára. Aki nem hisz benne, az nem mer fölmászni a sziklára. És tulajdonképpen ilyen kötéltartó hitünk van Krisztusban. Hogy olyan hite van a keresztény embernek, olyan az üdvözítő hit, amikor hiszek abban, hogy Krisztus erősen tartja a kötelet, és nem fogok leesni. Tehát ezt a hitet hirdeti a János evangéliuma. Viszont hirdet egy másikat. Van egy másik kijelentés is, ami nem annyira szimpatikus, és nagyon sok embert ez fordít el a kereszténységtől. Aki nem hitt, ha pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tehát tulajdonképpen nem csak azt mondja Isten, hogy lehet üdvözülni azáltal, hogy az ember hisz Krisztusban, hanem más mód nincs is. És ez eléggé botrányos kijelentés. Tehát ez a más mód nincs is, azért gondoljunk bele, ez egy nagyon önteltnek hangzó dolog. Nekem nagyon nem is tetszene, hogyha nem az igében lenne. Nekem sokkal jobban tetszene, ha lenne más mód is. Tehát itt Jézus azt mondja, hogy nincs. Erre még egy rövid kitérőig vissza fogok majd térni, de mert picike kibúvó van, de csak nagyon kicsi. Még a kegyelemnek a tulajdonságaira szeretnék rámutatni. Magyarországon is lehet egyébként kegyelmet kapni. A köztársasági elnök osztogatja a kegyelmet. Nyilván nem a halálbüntetés ellen, hanem más büntetések ellen. Nagyon érdekes, hogy a köztársasági elnök kétféle kegyelmet oszthat. Az egyik az úgynevezett végrehajtási kegyelem. Most a budaháziék például ilyet kaptak, ami azt jelenti, hogy elítélték, csak a ítélet végrehajtását felfüggesztik. Ami azt jelenti, hogy nem kell börtönbe menni, vagy ki lehet szabadulni a börtönből, vagy ilyesmi. Illetve lehet eljárási kegyelmet kapni, ami azt jelenti, hogy valaki ellen büntető eljárás indul, és akkor közbelép a köztársasági elnök, és azt mondja, hogy megszüntetjük ezt az eljárást. Tehát soha nem is ítélik el. Azt hiszem egyébként, hogy a mi kegyelmünk az ilyen eljárási kegyelem. Mert azt írja az ige, hogy aki hisz Krisztusban, nem megy az ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van. Tehát tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy meg lehet mondani, ugye a bizonyítékok súlya alatt, 100% biztonsággal meg lehet mondani, hogy mi lesz az ítélet. Ez alól azok menekülnek meg, akiknek nem kell oda menni az ítéletre, mert hogy eljárási kegyelmet kaptak. Tehát őket nem is ítélik el. És így van a hívő ember is, hogy aki hisz Krisztusban, az eljárási kegyelemben részesül. Sosem ítéli őt Krisztus, őt Isten bűnösnek. Olyannyira egyébként, hogy a János evangéliumának a 6. részében van arról szó, hogy Isten nem is ítéli az embereket, hanem Krisztusra hagyta az ítéletet. És tulajdonképpen itt a János 3-ban is le van írva, az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világra, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy az az ítélet, hogy valaki rettentő rossz és sok bűnt követett el, és emiatt meg kell bűnhődnie. Ő alapvetően azért megy a kárhozatra, és azért ítéli el nem is Krisztus, nem is Isten, hanem ez a lehetőség. Neked volt lehetőséged kimenni. Hát kaptad a kegyelmet, és nem vetted igénybe. Tehát tulajdonképpen az üdvösség egy nagyon egyszerűen megragadható dolog. Nagyon könnyű azon az úton járni. És valahogy mégiscsak nem. És vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy miért nem? Tehát, hogy miért nem kell az embereknek az üdvösség? Ennek nagyon, nagyon sok oka lehet. Van egy nagyon alapvető oka, ez például lehet a tudatlanság. Egyáltalán nem tudnak róla, hogy el vannak ítélve. És azt mondja, hogy hát, minek? Én nem tudok Istenről, nem hiszek Istenben, nem gondolom, hogy ez fontos lenne, és igazán nem is hallotta azt, hogy valamilyen szükségben lenne, nem hallotta azt, hogy ez fontos, nem hallott erről a lehetőségről. Ez a tudatlanság. Tehát van nagyon sok ember, aki egyszerűen tudatlanságban él, és nem tudja azt, hogy milyen helyzetben van. És Jézus azért küldte el a hívőket, hogy ezt a tudatlanságot megszüntessék. Tehát ez a feladat, ez viszont ránk hárul. Nagyon érdekes, hogy hogyan beszélt Pál az ilyen tudatlanokkal. Nagyon érdemes ezt a részt is elolvasni. Ezt az apostolok cselekedeteinek a 17. részében olvassuk, amikor Pál elment a görögökhöz, és az Areiospágoszra kiment. Miért az Areiospágoszra? Hát mert ott vitatkoznak a görögök. Tehát ha vitatkozós görögökkel akar valaki találkozni, akkor oda kell menni, ahol a vitatkozós görögök vannak. Ha olyan emberekkel akarunk találkozni, akik tudatlanok a hittel kapcsolatban, akkor nem itt kell lenni. Mert akik itt vannak, alapvetően tudják, hogy miről van szó. Körülvesznek minket olyanok, akik nem tudják. Nagyon érdemes megfigyelni Pál stílusát, amit mondott. 23. vers így kezdi. Mert mikor bejártam és megtekintettem a szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem nektek. Érdekes, ő körülnézett, és megnézte, hogy mit gondolnak ezek a görögök. És kiderült, hogy ők tisztelnek egy ismeretlen Istent. Hát kit nem ismernek? Hát az Izrael Istenét ők nem ismerik. És akkor elkezdi nekik hirdetni, hogy miről van szó. Elmondja nekik, hogy mi is, vagy kicsoda Isten. Aztán a 30. versben van egy érdekes mondat. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Itt van egy picike kibúvó. Azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézte Isten. Sajnos, akik itt vannak, azok számára ez a kibúvó már nincsen. Akik hallják a YouTube-on, azok számára sincsen már ilyen kibúvó, mert szerintem elég világosan elmondtam azt, hogy szükségünk van kegyelemre. Tehát ez egy nagyon vékonyka kis kibúvó. Nagyon kevesen hivatkozhatnak arra itt Magyarországon, hogy ők tudatlanok. Például az a 76%, aki magát vallásosnak mondja, már nem hivatkozhat arra, hogy tudatlan, mert hát tudja, hogy mit mond a kereszténység. Nem hiszem, hogy Magyarországon van sok olyan ember, aki annyira tudatlan lenne, hogy soha nem jutott a döntési helyzetbe. Tehát a tudás az szerintem azt jelenti, hogy megismeri valaki azt, hogy van lehetőség kegyelmet kapni, és utána dönthet, hogy neki ez kell, vagy nem. Magyarországon nagyon kevés ilyen van. Nyilván van egy csomó olyan hely, amiről ír Pál is, hogy hát a pogányok az ő lelkiismeretük szerint tisztelték Istent, és őket a lelkiismeretük szerint is fogja megítélni Isten. De ez nem a mi kultúránkban, és nem ma ránk vonatkozik. Aztán nagyon sokanak abszolút nem arról van szó, hogy teljesen tudatlanok lennének, azért, mert igenis tudják, hogy a keresztények Istenre hivatkoznak, vagy Istenről beszélnek, és egyszerűen nem hiszik el, hogy Isten létezik. Van egy rossz hír, hogy ha elhinnék is, kevés lenne. Nagyon sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hát van valamilyen Isten. Hát valamiféle Isten feltétlenül létezik. Ez meglehetősen kevés. Jakab azt mondja, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Na most hát, Jakab nyilván nem arra gondolt, hogy az ördögök valamit elérnek azzal, hogy hisznek. Az Istenben való hit olyan szinten, hogy Isten létezik, az nagyon kevés. Jézus nem is azt mondta, hogy aki Istenben hisz, hanem azt mondja, hogy aki hisz én bennem. Tehát igazán az üdvözítő hit az a hit, aki abban hisz, aki meg tudja tartani őt az ítélettel szemben. És ez pedig Jézus Krisztus. Aztán van még egy nagyon komoly akadály, ez az embernek az önteltsége. Hát jó, hát Isten van. Isten mindenfélét gondol rólunk, de én elég jó vagyok ahhoz, hogy megfeleljek neki. Ugye ennek volt a szélsőséges példája az évfolyam társam, aki azt gondolta, hogy ő megtartotta a 10 parancsolatot. De nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát igen, igen, én teszek rosszakat, meg teszek jókat. Majd elszámolunk Istennel akkoriban. És akkor amit én jót tettem, az bőven elég ahhoz, ami rosszat tettem azzal szemben. És szerintem nekünk fontos ezt hirdetni, hogy ez nem igaz. Tehát az ember sok minden jót tud tenni, csak ez közel sem elég Istennek. Mert Istennek csak a tökéletes felelt meg. Tökéletes, meg nagyon kevesen vannak, akik annyira önteltek, hogy azt mondják, hogy ők tökéletesek. Meg ráadásul ez könnyű is cáfolni. Tehát szerintem, ha egy ilyen tökéletes embernek valaki lehúz egy pofont, és abban a pillanatban kiderül, hogy nem az. Tehát ez egy nagyon könnyen cáfolható állítás. Ilyenek nagyon ritkán tesznek ilyet. De sajnos az a helyzet, hogy Istennek a tökéletes felel meg. És ezt a tökéleteset kapjuk meg Krisztus által. Aztán van még egy rákfenéje az emberiségnek, ez a büszkesége. Hogy Isten azt mondja, hogy én bűnös vagyok. Hát igen, ezt én látom, tényleg nem vagyok tökéletes. Meg követek ki, és bűnöket összevetem Isten tervével, követelésével, akkor különösen. Na de hát milyen dolog az, hogy Jézus bünteti meg helyettem? Hát én büntetésemet nekem kell elszenvedni, nem? Beszélgettem fiatal hívővel, aki mikor erről beszélgettünk, akkor mondta, hogy hát ez egy nagyon igazságtalan rendszer. Hát az én bűneimért nem nekem kéne bűnhődni? Miért Krisztus bűnhődik? És akkor mondtam neki, hogy hát bizony ez egy nagyon igazságtalan rendszer. Csak hogy én nekem sokkal jobban tetszik az, hogyha Isten igazságtalan, mint ha igazságos. Mert ha igazságos, annak csak én húzhatom a rövidebbet. És Isten valóban igen igazságtalanul megbüntette az én bűneimet Krisztusban. És ha én ezt hajlandó vagyok elfogadni, akkor rám ez kiterjed. Ha persze én ragaszkodom az igazsághoz, akkor kaphatok igazságot. Tehát ha valaki nagyon igazságos akar lenni, és azt mondja, hogy én el akarom szenvedni a bűneim büntetését, erre van lehetőség. Csak nem biztos, hogy okos dolog. Mert nem vagyunk képesek megfelelni. És aztán van egy harmadik, ami talán az egyik legkomolyabb akadály azok számára, akik ebbe ténylegesen belegondolnak. Ez pedig az, hogy ez túl könnyű. Akkor, amikor, ami ingyen van, az ugye nem ér semmit. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogyha elkezdenek ingyen osztogatni valamit az utcán, akkor az emberek egy része azt rögtön eldobja. Akkor is, hogyha az egyébként egy értékes dolog volna. Amikor a kisebbik fiam még kicsi volt, és nem gondolkodott túl sokat, akkor volt egy olyan nézete, hogy ami újabb, az jobb, ami drágább, az jobb. Egyébként ez nem hülyeség. Tehát az esetek egy igen jelentős részében ez így van. Tehát Ha nem akarunk gondolkodni, meg értékítéletet hozni, akkor ez egy nagyon jó életfilozófia. Ami újabb, jobb, ami drágább, jobb, kész. Nem kell gondolkodni, nem kell vizsgálódni, csak az árcédulát kell megnézni. Ezzel szemben az evangélium az régi és olcsó. Hát régi, meg 2000 éves. Tehát a másik, hogy csak hinni kell. Csinálni nem kell semmit. És nagyon érdekes, hogy a többi nagy világvallás az tulajdonképpen többé-kevésbé önmegváltást hirdet. Ott kell csinálni. Nem is keveset. Kellemetlen dolgokat kell csinálni. És ha elég jól és elég ügyesen, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, mikor lesz az ember elég jó és elég ügyes, elég kitartóan csinálja, akkor oké. A kereszténység ezzel szemben azt mondja, hogy hát nem kell semmi. És ez nagyon rosszat tesz az emberek gondolkodásának. Ezt nagyon nehezen fogadjuk el. Volt egyszer egy kollégám, ő mesélt egy ilyen példát, hogyha valakinek, tudom én, van, valakinek azt javaslott, hogy vegyél sós ülőfürdőt, akkor ezt nem fogja megcsinálni. Viszont ha azt mondod neki, hogy menjél haza, engedjél a kádba 37,8 fokos vizet, tegyél bele 43 g jódozatlan sót, és üljél bele úgy, hogy a köldököd fölé 2 centivel érjen, akkor hajlandó lesz megcsinálni. Pedig tulajdonképpen pont azt csinálja, amit az előbb mondtak neki, csak sokkal nehezebb. És az a helyzet egyébként, hogy ebbe a csapdába még az egyház is beleesik. Hiszen nagyon könnyen mondjuk azt, hogy hát fogadd el Krisztus kegyelmét, és utána jobbulj meg. És ha eléggé megjobbultál, akkor majd jó leszel Krisztusnak. Az semmi, hogy Krisztusnak jó leszel, de még mi nekünk is jó leszel. És akkor elkezdünk hozzátenni feltételeket a kegyelemhez. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell megjobbulni, csak ez egy következmény, nem egy feltétel. És tulajdonképpen az emberek úgy látják, hogy túl olcsó a kegyelem. És az a helyzet, hogy nekünk tényleg nagyon olcsó a kegyelem, csak valójában nem olcsó. Mert hogy ez Krisztusnak az életébe került. Tehát abban az esetben, hogyha valaki a saját értékét akarja meghatározni, nagyon sok ember él értékválságban a világban. Ki vagyok én? Mennyit érek én? A keresztény embernek ez nagyon könnyű, ezt az értékválságát leküzdeni. Mennyit érek én? Hát annyit, amennyit adtak értem. Mennyit adtak értem? Hát Krisztus az életét adta értem. Nem? A piacon minden dolog annyit ér, amennyit adnak érte. A hívő emberért Krisztus az életét adta. Következésképpen Isten előtt mi annyit érünk legalább, mint Krisztus. Ugye olyan dolgot, ami nem éri meg, olyat nem veszünk. Tehát Krisztusban nagyon sok, a Krisztus által elérhető kegyelem az nagyon sokba kerül. Az nagyon értékes, csak éppen ingyen adják nekünk. És ez fontos látni, hogy, és ez fontos megértetni az emberekkel, hogy itt nem kis dologról van szó, itt életről és halálról van szó. Mindenki dönthet az élete és a halála fölött. Mindenki dönthet. Aki a halálsoron van, nagyon kevesen vannak olyanok, akik a kormányzói kegyelmet elutasítják. Én szerintem nem is volt ilyen. Bár a világ nagy és színes, de én nagyon nehezen tudok elképzelni olyan embert, akihez oda mennek, és azt mondják, hogy hát figyelj, és választhatsz, mit akarsz enni vacsorára utoljára, utána megyünk fölakasztani, vagy pedig a kormányzó kegyelmet adott, és mehetsz Isten hírével, viszont akkor a McDonald's-ba te fizeted a vacsorádat. És szerintem kevesen vannak, akik e közül az ingyen vacsorát választják. És tulajdonképpen ez elé a választás elé állít minket az ige. És az a nagyon jó, hogy Krisztus hajlandó volt még a népe vezetőjével, a komoly hittudóssal is, olyan egyszerűen beszélni, amit ma óvodásoknak tanítunk. És velünk is most ilyen egyszerűen beszél. Tehát, hogyha elérjük az óvodásoknak az értelmi színvonalát, akkor képesek vagyunk dönteni. De láthattuk azt is, hogy ez nem könnyű. Nem könnyű, mégpedig azért, mert túl könnyűnek látszik. És a mi feladatunk az, hogy ezt a lehetőséget úgy vigyük tovább azoknak, akik még nem választották, hogy tisztában legyenek vele, hogy mi két dolog között tudnak választani, és hogy ez mibe került. Imádkozzunk, hogy hálát adjunk azért, hogy ezt a döntést meghozhattuk, és hogy kapjunk bölcsességet azért, hogy tudjunk segíteni másoknak. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te annyira egyszerűen fogalmaztál, annyira egyszerűvé tetted a megmenekülést, hogy nem lehet semmiféle értelmi akadály, hogy mi ezt elfogadjuk. Köszönjük azt, hogy te a kisgyermekeknek jelentetted ezt meg, és hogy nagyon sok értelmes ember ugyan elakad, de egészen egyszerű a kegyelem útja. Azt olvassuk, hogy még a bolond sem téved el azon. Gyerek Uram, segíts nekünk egyszerűnek lenni, hogy lássuk azt, hogy mit tettél értünk. És kérlek, segíts nekünk megérteni azokat, akik nem értik. Hogy tudjuk őket úgy segíteni, hogy megérthessék, hogy te mit akarsz nekik adni. Hogy drága ajándékot akarsz adni ingyen, amely nagyon szokatlan dolog. Kérlek, hogy legyünk mi mindig tudatában annak, hogy a mi életünket, azt te váltottad meg, és ezt ingyen kaptuk, és semmit nem tettünk érte. Kérlek, hogy te törd le a mi gőgünket, a mi felhéjázásunkat, hogy amikor azt hiszük, hogy mi olyan rettentő jó emberek vagyunk, vagy a mi érdemünk az, hogy te hozzád jöttünk, de tudjuk, hogy ez is a te érdemed. Hálát adunk neked azért, mert te megváltottál minket. Amen.